Szeretettel köszöntöm a testvéreket az első korintusi levél 5. részéből pár igével, amelyet Pál apostol írt a korintusiaknak. Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal, de nem általában e világ paráznáival, vagy nyerészkedőivel, rablóival, vagy báványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy rabló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, az áhítaton levő sorozatunkat folytatjuk. A mai napon a Királyok második könyvéből az igét olvasom, a 8. fejezetből, és haladunk tovább a 25-ös verstől a 29-esig. Tehát az igehely 2 Királyok 8, 25-től 29-ig. Jórámnak, Áháb fiának, Izrael királyának 12. évében lett királyá Ahazjá, Jórámnak, Júda királyának a fia. 22 éves volt Ahazjá, amikor király lett, és egy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Ataljá volt, Omrinak, Izrael királyának az unokája. Ő is Áháb házának az útján járt, és azt tette, amit rossznak tart az Úr, épp úgy, mint Áháb háza, mert Áhábnak a veje lett. Jórámmal, Áháb fiával együtt háborút viselt hazáél Arám király ellen, Rámot Gileádért, de az arámok megsebesítették Jórámot. Ezért Jórám király hazatért Jezreelbe, hogy gyógyítassa magát a sebekből, amelyeket az arámok ejtettek rajta Rámában, amikor hazáél Arám királya ellen harcolt. Ahazjá, Jórám fia, Júda királya pedig elment, hogy meglátogassa Jórámot, Áháb fiát Jezreelben, mert beteg volt. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ismét egy királynak a mennyei értékelése, egy nagyon-nagyon különös igerész ez is, de ha olvassuk így a Bibliát, és pláne a Királyok könyveit, akkor meg azt találjuk, hogy hát vannak, akik unalmasnak gondolják, hogy na megint egy ugyanolyan értékelés, szinte ugyanazok a szavak, megint itt van egy király, megint azt csinálja, amit rossznak tart az Úr, megint Áháb házanépéhez lehet őt hasonlítani, megint rosszul házasodik. Gyakorlatilag ugyanaz az üzenet, amelyet a korábbi gonosz királyoknál már elmondtunk, Jórámnál, Áhábnál, és sorolhatnánk még. Miért van benne mégis a Bibliában, és miért van benne annyiszor a Szentírásban, amikor van egy király, megint rosszat csinál, megint ugyanaz az értékelés, gyakorlatilag megint ugyanazt az üzenetet kellene, lehetne róla elprédikálni. Ennek is a jelentősége, testvérek, azért engedi meg az Úr, hogy annyiszor benn legyen valami, esetleg megismétlődve a Szentírásban, mert akkor az Úr hangsúlyossá akarja azt tenni nekünk. Hangsúlyossá tesz minden olyan tanítást a Szentírás, amit újra meg újra elénk ad. Ugye a jó pedagógusok is azt mondják, hogy ismétlés a tudás anyja, és Isten is nagyon gyakran megismétli az ő tanítását, mert ilyenek vagyunk mi emberek, hogy nem tanulunk, sajnos sem a rossz példából, sem a jó szóból. Hát ma legyünk Isten iskolájában olyan alázatos tanítványok, akik ma ismételnek. Mégpedig ismételik azt a tanítást, amelyet Isten már sokszor elénk adott, és amelyet talán sokszor nem is vettünk egész komolyan. Melyek ezek a tanítások? Hát az első ilyen tanítás, hogy becsüld meg a hívő elődeidet. Válaszd te is a hitnek az útját. Olyan sok ember nem is tudja annak az értékét, hogyha hívő szülők vagy nagyszülők voltak a családjában, hogy az mekkora kincs, hogy volt valaki, aki már az ősei közül a hit útján járt, volt valaki, aki tanította őt az Isten dolgaira. Becsüld meg ezeket a személyeket a te életedben, és légy hálás értük az Úrnak. A második tanítás, hogy tanulj elődeid hibájából. Tanulj elődeid hibájából. Olyan érdekes dolog van az a magyar közmondás, hogy a okos a más kárán tanul, a bolond meg a sajátján, de például nem beszél arról a magyar közmondás, hogy mi van avval, aki még a saját hibájából sem tanul. Van ilyen is. Ennyire ostoba és oktondi tud lenni az ember, hogy nemhogy a máséból nem tanul, még a saját maga vesztéből, bukásaiból sem tanul. Testvérek, szerintem mindenki tudja, hogy a felmenői, a szülei, édesapja, édesanyja az Isten útján járt-e, vagy pedig nem. Láthatta Ahaziah király, hogy az apja hogyan élt, hogy az apja életét Isten nem tetszése követte. Láthatta, hogy Isten haragja volt az apjának a dolgain, és láthatta, hogy áldatlan volt az istentelen szüleinek az élete, a házassága. És testvérek, nagyon-nagyon fontos dolog, sokszor volt erről szó, nem mindegy, hogy hogyan élünk. Nem mindegy, hogy milyen úton járunk. Egyszer egy lelkipásztor azt mondta, hogy még unokáink is tudni fogják, hogy mi megbékéltünk-e az Úrral, kegyelmet kaptunk-e Jézusban, vagy pedig nem. Még az unokáink is tudni fogják ezt. Hogy békétlenül, haraggal és ítélet alatt mentünk el erről a világról, a más világra, vagy pedig békességben, Istennel megbékélve. Ahaziah nem tanult az istentelen elődeinek a példájából. Nem okult semmiből sem, pedig előtte voltak a példák, ugye Jósiás, a nagyapja, aki Isten útján járt, és az apja már nem az Isten útján járt. Annyi minden példa van előttünk, vajon tudunk-e bölcsen ezekből a példákból okulni? A harmadik tanítás, hogy ne kösd felelőtlenül házasságot. A múltkori áhítatban már erre rámutattam, ugye Ahaziának az apja Jórám elveszi Áhábnak a leányát, hogy mennyire káros hatással volt az életére, hogy elvette egy istentelen nőt. Az egész élete ugyanolyan istentelen lett. És ugyanezt találjuk itt is, hogy Ahaziá is egy Áháb lányt vesz feleségül, ő is Áhábnak a veje lesz. Rettenetes dolgok ezek, amikor nem szívleljük meg Isten bölcs tanácsát. Az új szövetségben is benn van az ige, a tanítás, a tanács, hogy hívő lány csak hívő férfihoz menjen hozzá feleségül, hívő férfiú csak hívő leányzót vegyen el. Mennyire nem szokták ezt figyelemmel kísérni, ezt a tanítást sokan, akik az Isten igét olvassák, akik tanítva lettek erre, hanem inkább a szemek kívánsága vagy a test kívánsága alapján választanak házastársat maguknak. Ne kös felelőtlenül házasságot. És a negyedik tanulási pontunk, az ismétlésünk, a közösségvállalás szó, ez is sokszor előjön a Szentírásban, egy nagyon-nagyon fontos szó a zsidó embernek. A zsidókat évezredekig úgy nevelték, hogy pogánysággal nem szabad közösséget vállalniuk. Ezért volt az, hogy például Jézus korában is sokszor olvassuk, hogy a pogánynak a zsidó nem is köszönt. Mert hogyha köszöntötte őt szeretettel, egy zsidó ember előtt az azt jelentette, hogy közösséget vállal nem csak avval a pogány emberrel, hanem az egész istentelenségével, az istentelen bűneivel, a káromkodásaival, minden gonoszságával együtt, és egy zsidó nem akart ebben közösséget vállalni. Ezért olvassuk sok helyen az Új Szövetségben, hogy zsidó ember nem mehetett be pogány házába, nem evett együtt, egy asztalhoz nem ült le például vámszedőkkel, olyan emberekkel, akik nyilvánosan valamilyen bűnben, csalásban éltek, mert nem akart közösséget vállalni avval a dologgal. Ezért botránkoznak meg Jézuson a farizeusok, hogy mi az, hogy vámszedőkkel leül egy asztalhoz, kivel vállal közösséget, és mivel. Ezért olvassuk, hogy nagy pénteken, amikor a fő tanács Jézusnak a halál ítéletét akarja Pilátussal megerősíteni, nem mennek be Pilátus palotájába. Tudomásul kell venni a helytartónak, hogy ez egy furcsa nép, ez a zsidó nép, nem vállaltam közösséget a rómaiakkal. Pilátusnak, a helytartónak ki kell mennie a palota elé, hogy beszéljen a Sanhedrin tagjaival. Közösségvállalás. Egy különös szó, amely zsidó talajon nagyon jól értelmezhető. Kedves testvérek, fontos dolog egyébként nekünk, új szövetségieknek is ez, mert Isten igéje nekünk is ad tanítást, hogy vigyázz, hogy kivel és mivel vállalsz közösséget. Isten a szívet nézi, tehát nem olyan törvénykezően kell nekünk ezt véghez vinni, mint ahogy annak idején a mózesi törvény szerint a zsidóknak kellett véghez vinni, de mindig gondoljátok meg, hogy kivel és mivel vállalunk közösséget. Mert ha valamivel közösséget vállalunk, az hatással lesz ránk, ahol belekeveredhetünk, ne legyünk más bűnének részesévé. Ahhoz jár, ugye egy pogány életű másik királlyal, a izraeli királyt ugyanúgy hívták, mint az édesapját Jórámnak, avval vállalt közösséget, együtt háborúzik vele, amikor a másik megsérül, megbetegszik, akkor őt látogatja meg. Ő nem figyel oda, hogy kivel és mivel vállal közösséget. Áháb házának istentelen dolgaival vállalt közösséget, és őt lehúzták ezek a bűnök, maga is átok alá került. Kivel vagy mivel vállalt közösséget Ahaz? Hát nem a mózesi törvénnyel. Nem az Isten tisztelet szentségével. Sajnos nem vállalt közösséget a próféták tanításával, nem vállalt közösséget Isten mértékével, hanem pogány barátokkal. Nagyon vigyázz, hogy milyen baráti köröd van. Kit választasz barátaidnak? Mert el fognak sodorni. Hogyan és milyen irányban sodródsz el? Ezt a te közösség vállalásod fogja majd szépen megmutatni. És amivel ma befejezem, az egy egészen más. Nézzétek Jézus Krisztusnak a közösségvállalását. Ő egy isteni közösségvállalást mutatott be. Ő úgy vállalt közösséget a bűnösökkel és a vámszedőkkel, hogy a bűnt gyűlölte, de a bűnöst szerette. Ő úgy vállalt közösséget a bűnösökkel, a vámszedőkkel, hogy nem a bűnükkel azonosult, hanem a bűnösöket mentette meg a kegyelem magasságába. Meg is botránkoznak rajta farizeusok, hogy mi az, hogy együtt teszik velük, mi az, hogy szóba áll velük, mert nem látták meg az isteni mérehajlást. Jézus tiszta maradt az ő mérehajlásában. Ez egy isteni közösségvállalás volt. Úgy vállalt közösséget, hogy őt nem húzta le a bűn, hanem a bűnöst ő emelte fel a kegyelembe. Ez az isteni közösségvállalás. Így jött az Isten fia közénk emberekhez, emberi testben, lehajolt ebbe a mélységbe, a mi mélységünkbe, és emel fel magához, a kegyelembe, a szentségbe, a tisztaságba. Áldott legyen az Úr Jézusért, az ő mérehajlásáért, a velünk való közösségvállalásáért. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, imádkozzunk. Urunk, szeretnénk tanulni mindig a Bibliából, és szeretnénk alázatos tanítványok lenni. Ne haragudj, Urunk, hogyha a királyok könyveit, ami szívünk, ami elménk tudja unalmasnak tartani, hogy találunk megint egy nagyon hasonló igerészt, hasonló mondatokat újra és újra, és azt mondja a szívünk, hogy ajánl, ilyet már olvastunk, ezt már tudjuk. Hát, hogy ha valamit te nyomatékossá teszel, oda tudjunk figyelni, szívünkbe tudjuk zárni a fontos tanítást, és ne menjünk el felületesen a te tanácsaid mellett. Köszönjük neked, Urunk, a hívő elődöket, akik tanítottak bennünket a hit útjára, és beszéltek nekünk te rólad. Hálát adunk őértük. Köszönjük, Urunk, hogy te a te ígédből újra és újra tanítasz a hit útjára, tanítasz bennünket az életnek dolgaira, a házasságra, a közösségvállalásra, a barátságra. Annyi mindenre tanítasz, hogy milyen úton járjunk, hogy a mi életünket megóvd az ítélettől, a haragtól, a rossz napoktól. Urunk, add, hogy jó tanítványok legyünk, és odafigyeljünk arra, amiről te beszélsz velünk. Ajándékozz nekünk ehhez a földi élethez, a földi vándorúthoz világosságot, mennyei világosságot, bölcsességet, engedelmes és alázatos szívet. És végül köszönjük neked a te lehajlásodat, a te közösségvállalásodat, hogy jöttél, és nem elutasítani jöttél bennünket, nem elítélni jöttél minket, pedig lett volna rá okod, hanem jöttél szeretettel, hogy elhoz nekünk a kegyelmet, elhoz nekünk az üdvösséget, közösséget vállalj velünk nyomorúságunkban, és felemelj minket magadhoz a kegyelembe. Áldott légy örökké, Úr Jézus. Amen. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy a zsinati határozat szerint ismét online-ban vagyunk, az elmúlt vasárnap ugyan tarthattunk élőben istentiszteletet, most megint a körülmények kedvezőtlenek, és így az interneten elérhető az istentisztelet és a heti áhítat. Hordozzuk egymást imádságban, figyeljünk oda egymásra, adjon az Úr szabadítást mindannyiunknak, és legyen őriző pásztorunk. Fogadjuk az áldást, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Áldás békességet!